A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A romániai népesség mozgás tekintetében a statisztikák arról számolnak be, hogy egyre többen települnek vissza az országba. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a hazaköltözés leginkább a 40 év fölötti személyek esetében következik be, miközben a 20 és 40 év közöttiek mennek el a legnagyobb arányban. A helyzetet tovább árnyalja, hogy éppen az erdélyi régió az, ahova a legkevesebben térnek vissza. A feladat tehát adott. Meg kell találni a módját, hogy minél több fiatal hazajöjjön. Ehhez többek között arra is szükség van, hogy tisztában legyenek azzal, hogy milyen karrier lehetőségeik vannak itthon. Ezért a közeljövőben egy fórumot szeretnének létrehozni, ahol a kereslet találkozhat a kínálattal, azaz a hazaköltözésben érdekelt fiatalok a vállalatvezetőkkel. Témánk? Digitalizációval a fiatalok hazaköltözéséért. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. A stúdióban itt ül mellettem Fábián István közgazdász, a Kolozsvári Báb és Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar magyar intézetének társult oktatója, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Szervusz, köszöntelek a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Szia Szilárd, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Kezdjük egy nem annyira digitális, hanem inkább gazdasági témával a beszélgetésünket. Hogy áll jelenleg Románia az egyfőre eső GDP, illetve a vásárlóerő paritás tekintetében? Azaz mennyire keresünk jól vagy rosszul, és mire elég az a pénzösszeg, amit megkapunk?
Hát ugye az idei évben ez már egy eléggé vitatott kérdéskör volt, és eléggé keményen bele is vágtunk itt a közepébe, mert hogy ezt a kérdést nagyon nehéz megválaszolni. Ugyanis sok ellentmondás volt ebben a témakörben. Tavasszal jelent meg egy felmérés, amit rengeteg média leközölt, és azt hiszem, hogy még mi is beszélgettünk róla, hogy ugye Romániában utolértük az életszínvonal tekintetében. Statisztika szerint Magyarországot el is hagytuk, közelítjük Lengyelországot, Észtországot, tehát hogy egyre inkább úgy festenek a statisztikák, hogy jó irányba haladunk, hogy fejlődik az ország, és hogy ennek az eredményének nekünk örülni kellene. Viszont ugyanakkor jelent meg egy felmérés, ahol megkérdezték nem csak a fiatalokat, hanem megkérdezték a lakosságot arról, hogy ők ezt hogyan érzékelik, és hogy mi a véleményük ezekkel a statisztikai adatokkal kapcsolatban, és hát nagyon sokan úgy nyilatkoztak, hogy rosszabb az életszínvonal, és hogy nehezebb a megélhetőség, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt. És hát itt már startból van egy olyan ellentmondás, hogy ugye statisztikailag, hogyha mi már közelítünk mondjuk a vásárlóerőparitás szempontjából az európai átlaghoz, vagy az egyfőre eső GDP tekintetében az európai átlaghoz, akkor mégis hogy lehet az, hogy az emberek azt érzékelik, hogy nem olyan jó az életszínvonal. És hát itt eléggé nyilvánvalóvá válik az, hogy ezek a statisztikai mutatók, ezek nem mindig mutatják a valóságot, és hát például az egyfőre eső GDP-vel kapcsolatosan is, ugye ebben tudjuk mérni egyféleképpen az életszínvonalat, viszont ezt az egyfőre eső GDP-t nagyon egyszerűen ahhoz, hogy egy kicsit értsük is meg, hogy miről van szó, az országnak a a GDP-ét elosztjuk a lakosság számával, és megkapjuk az egyfőre első GDP-t, ami Romániának 2024-ben olyan 19 ezer dollár környékén mozog, és akkor gyakorlatilag ez megmutatja azt, hogy egy főre mennyi jut a bruttó hazai termékből, viszont azt nem veszi figyelembe, hogy milyen ennek a megoszlása a lakosság körében, például földrajzilag, életszínvonal szempontjából, hogyha mondjuk ez az összeg, vagy ez a bruttó hazai termék, mondjuk egy kisebb körnek egy kisebb körre vonatkozik. Tehát, hogy kevesebb embernek, de sokkal jobban megy, míg van a másik réteg, amely nem érzi ezt a javulást, mert hogy náluk sokkal nehezebb az életszínvonal. Na, itt már például beszélhetünk egy olyan szakadásról, ahol megnövekszik például a gazdagabb réteg és a szegényebb réteg közötti szakadék, és igazából pont, hogy ez a közép réteg az, ami nagyon összeszűkül, és kisebb lesz azoknak az embereknek a száma, akik elfogadhatóan egy jó, stabil körülmények között tudnak élni, és akkor van egy réteg, aki nagyon gazdag, és van egy réteg, aki nagyon szegény. És hát Romániában például ez is megfigyelhető volt ebből a szempontból, hogy hát beszélünk egy nagyon jó és egy növekedő tendenciájú egyfőre első GDP-ről, meg vásárlóerőparitásról, viszont egyre inkább nagyobb a megoszlás a gazdag és a szegényebb réteg között.
Még maradjunk egy gondolat erejéig a gazdaságnál. Ugye az is egy fontos ismertetőjel, hogy hogyan áll a munkaerőpiac, mi ezzel a helyzet Romániában. Kérdezem ezt azért is, mert hogy számos helyről azt lehet hallani, hogy elbocsátások vannak, csökkentik a munkaerőt, máshol pedig olyan hírek vannak, hogy munkaerő hiány van. Akkor most hol állunk? Munkaerő hiány van, vagy túl sok az alkalmazott, és csökkenteni kell a számot? Tehát nagy az ellentmondás ebben a tekintetben is, pont mint a gazdag és a szegény réteg között.
Pontosan, tehát ez is egy olyan témakör, amiben olvashatunk mindkettőről. Arról is, hogy van munkaerőhiány, és hogy ugye külföldről kell nekünk vendégmunkásokat alkalmazni, és hogyha megfigyeltük, biztosan te is láttad, illetve a kedves hallgatók is megfigyelhették, hogy azért a városunkban is egyre több a külföldi bevándorló, akinek munkahelye van, tehát ilyen körülmények között ugye akkor feltesszük a kérdést, hogy akkor hogy létezhet az, hogy arról beszélünk, hogy nincs munkahely lehetőség, hogyha mégis tudunk munkát adni a bevándorlóknak is. És ez már önmagában ugye egy ellentmondás, de hogyha mondjuk számokról szeretnénk beszélni, akkor jelenleg Romániában a munkanélküliségi ráta az 5,3% környékén van, és ami szomorúbb ebből a szempontból az az, hogy a munkanélkülieknek a több mint 20%-a 22% környékén van a 26 évnél fiatalabbaknak az aránya. Tehát a fiatalság az, aki jelenleg nagyobb mértékben munkanélküli, és valójában ez jelenti a problémát, hogy a fiatalokat nem tudja befogadni a gazdasági szféra, a munkaerőpiac, hogy nekik munkát adjon, és ez egy olyan kérdés, ami már nem csak gazdaságilag, hanem mondjuk emberi erőforrás szempontjából is, mint tudományág, egy jelenlegi kérdés, hogy mi is az, ami foglalkoztatja, motiválja ezeket a fiatalokat, hogyan lehetne őket integrálni egy vállalati környezetbe, közösségbe, hogyan lehet őket megtartani, hogyan lehet őket motiválni, tehát ez nem csak gazdasági szempontból, hanem ezt már, mint szakterület vagy tudományág, az emberi erőforrás menedzsment is keresi erre a választ. Ugye beszélünk most itt generációszakadásokról, most a mostani fiatalok azok már YZ generációkról beszélünk, úgyhogy ez még jelenleg egy olyan kérdés, ami válaszra vár, és hogyha ezt fel tudnánk oldani, akkor talán ez egy gazdasági fellendülésben, vagy gazdasági fellendülést eredményezne, de nem csak Románia szinten, tehát hogy ez egy olyan jelenség, amiről globális szinten tudunk beszélni, érvényes Romániára is, de a világ más térségeire is.
És akkor közelítsünk a digitalizáció fele, ugye már régóta lehet találkozni különböző online álláskereső portálokkal, de mennyire tudnak ezek segíteni az embereknek, mennyire lehet ezeken keresztül munkahelyet találni?
Valójában én feltenném azt is a kérdést, hogy az a gond, hogy nem találnak, vagy pedig nem olyat találnak, amilyet szeretnének, mert hogy e között különbség van, és hát én inkább arra hajlanék, hogy nem olyan munkahelyet találnak a fiatalok, tehát olyan munkakörben, amelyben el tudják képzelni a jövőjüket, és szeretnének elhelyezkedni. Most nagyon hétköznapi megfogalmazásban, hogyha félreteszünk mindenféle statisztikát, ugye mindenki észrevette már, tehát az átlag ember is el tudja mondani, hogy rengeteg az egyetemi diploma, az egyetemi diplomával rendelkező fiatal.
Itt és azért hát... közbeszólnék egy kicsit, azért, mert a romániai magyarság tekintetében 25%-kal kevesebben mennek az érettségi után felsőoktatási intézményben, mint a román többségi társadalomban, azért ezt is tegyük hozzá.
Így van, nem szerettem volna erre a részére rávilágítani, de igen, van egy ilyen oldala is, tehát ez etnikumtól függetlenül tárgyalva azt látjuk, hogy ugye sokkal könnyebb egyetemet végezni, vagy sokkal elérhetőbb, nem mondjuk azt, hogy könnyebb, mert hogy megvannak az egyetemeknek most is a kritériumai, de sokkal elérhetőbb, sokkal inkább nyitottabbak most már az egyetemek, egyre több diákot foglalkoztatnak, és hát természetesen akkor mindenki szeretne szívesebben a szakmájában elhelyezkedni, és hogyha megfigyeljük, akkor az is az igazság, hogy most már inkább a szakmunkások területén van nagyobb hiány, illetve a szakképzetlen munka terén van még hiányosság, ami nagyon nagy, viszont ezekre tehát nem annyira vonzóak ezek a szakterületek, ezek a szakmák a mai fiatalok számára. Tehát inkább az ilyen modernebb szakok azok, amelyek vonzóbbak, és hát akkor ugye józan paraszti ésszel fogalmazva vagy gondolkodva, úgy, ahogy szoktuk mondani, hogy hát nem lehet mindenki orvos, úgy most például bárki influencer, vagy nem lehet mindenki influencer, úgyhogy ebben is van egy olyan probléma, hogy megjelentek olyan szakmák, olyan szakterületek, amelyekről, hogyha mondjuk engem kérdezel, lehet, hogy azt mondanám róla, hogy nem is feltétlenül felel meg annak, hogy szakmának nevezzük azt a munkát, vagy munkának nevezzük azt a tevékenységet, de hogy ezzel is foglalkozik rengeteg fiatal, míg a szakképzett munkaerő piacán ott hiány van. Úgyhogy ez lehet az egyik indok, vagy az egyik ok, az, hogy a digitalizáció és ezek a digitális platformok mennyire segítenek abban, hogy állásokat találjanak a fiatalok, hát az szerintem végtelen lehetőségük van, és egyre több olyan platformot láttam, például egy magyarországi szakkollégium is most célzottan például közgazdaságtant, illetve azon belül is pénzügy szakon végzett diákoknak kínál egy olyan platformot, ahol a keresletet a kínálattal össze tudja találkoztatni. Tehát egy olyan platformot hoztak létre, ami nagyon egyszerű, nagyon letisztult, cégek tudnak oda regisztrálni és munka lehetőséget kínálni, illetve a diákok már be tudnak regisztrálni, és tudnak válogatni a cégek közül, hogy hol szeretnék elindítani a karrierjüket. Ezek mellett megfigyelhetünk olyan tendenciát is, hogy a social médián, Facebook csoportok, diákmunkacsoportok, hogyha valaki szeretne ilyennel foglalkozni a tanulmányai során, szeretne diákmunkát vállalni, akkor itt is majdnem napi szinten látok egy-egy újabb lehetőséget, hogy el tudjon kezdeni dolgozni, és hát itt már nem kell egy olyan munkahelyet találni, amin mondjuk eltöltünk 5 évet olyan körülmények között, hogy ugye jelenleg az átlagosan eltöltött idő egy munkahelyen, az nagyjából 2 év egy munkavállaló szempontjából, úgyhogy eléggé gyakran változtatjuk is ezeket a munkahelyeket, de ugye Facebook csoportok mellett ott van például LinkedIn, ott is szakmai portál, lehet állásajánlatokat találni, ott ez csupán erre van specializálódva, tehát egy szakmai profil, nem mint más social media platformok. Úgyhogy rengeteg lehetőség van, és még ezt ugye lehet tovább bővíteni is, nem beszélve a külön álláshirdető platformokról, eJobs és társai, tehát ezekről azt láthatjuk, hogy tényleg rengeteg lehetőség van, amivel élhetnek a fiatalok akkor, hogyha állást szeretnének keresni.
Nem lettek a munkaadók felületesebbek az online tér és az lényegében közvetlen és gyors kapcsolattartás miatt? Gondolok itt arra, hogy a fiatalok válogatnak, megpróbálják megtalálni a számukra minél inkább megfelelő munkalehetőséget, munkahelyet, de hogy nincs egy leírás, nincs kép, nincs megadva a bérezési sáv, nincs információ leírva, hogy mikor, hogy kell dolgozni, stb., hanem egyszerűen az internetre tényleg 3-4 szóban, és ezt most szó szerint mondom, ezt a 3-4 kifejezést, felrakunk egy álláshirdetést, és aki jelentkezik, az jó, aki nem, nem. Tehát, hogy megvannak ezek a paraméterek adva az interneten?
Hát az, hogy mennyire bízunk abban, hogy sikeres legyen mondjuk egy ilyen álláshirdetés, az attól is függ, vagy attól is kell függjön, hogy mennyire vesszük komolyan ennek a megírását. Tehát természetesen ahhoz, hogy mondjuk reményeket fűzzünk egy ilyen álláshirdetéshez, ahhoz minél több információt kell közöljünk arról az állásról, leírjuk azt, hogy milyen felelősségi körrel jár, a bérezést is, tehát ez most már nem tabu. Vannak olyan platformok, ahol most már rá lehet keresni, hogy mi az az átlagbér, ami abban a szakterületben, vagy azon a szakterületen jellemző Románia szinten. És akkor már lehet egy képet alkotni arról, hogy kb. Milyen fizetésre lehet számítani, és akkor már úgy is tudunk leülni mondjuk egy interjún, vagy hogyha a fizetésnek a megbeszélésére, tárgyalására kerül sor, akkor már tudjuk nagyjából, hogy milyen elvárásaink lehetnek. Úgyhogy rengeteg ilyen lehetőséget kínál az internet, és hát valóban én is láttam olyan álláshirdetéseket, amelyekre én személy szerint már csak azért nem jelentkeznék, mert hogy az az érzésem, hogy komolytalan az a hirdetés, és hát akkor az már elárul valamit arról a vállalatról. Tehát úgy gondolom, hogy az, aki komolyan szeretne egy komoly munkakörre egy komoly jelentkezőt, az meg fog írni egy részletes álláshirdetést, pontosan megfogalmazva a felelősségi kört, pontosan megfogalmazva a juttatásokat, a bérezésről legalább egy intervallumot tudjon adni, de hogyha ott nem is, akkor legalább legyen kommunikatív a jelentkezőkkel szemben. Arra is volt példa, hogy jelentkezett egy bármilyen állást kereső fiatal, elment interjúra, és akkor utána 2-3 hétig nem volt semmilyen válasz a munkaadó részéről. Na hát most már ott tartunk, hogy a mai fiatalság, mint generáció nem annyira türelmes, úgyhogy ebből a szempontból és már sokkal jobb lenne az, hogyha azonnal visszajeleznének, még akár akkor is, hogyha egy negatív válasszal jelezne vissza a munkaadó, de legalább tudunk egy dolgot, tovább lehet lépni, lehet keresni egy másik állás lehetőséget. Tehát igen, függ az álláshirdetésnek a sikeressége attól, hogy mennyire részletesen, mennyire struktúráltan van megfogalmazva, van megírva.
Itt beszéltünk már a munkaerőpiacról, hogy bizonyos helyeken munkaerő hiány, bizonyos helyeken pedig túl sok munkaerő van, és elbocsátások következnek be, de azt is látni kell, hogy az online tér összeköti az egész földet, lényegében a világot egy faluvá zsugorítja, és ennek kapcsán pedig felmerül az a kérdés, hogy nem félő az, hogy ahol munkaerő hiány van, mondjuk egy bizonyos területen, egy bizonyos térségben munkaerő hiány van, és felrakják ezeket az online hirdetéseket, de fel vannak téve más országok, más térségek online hirdetései is. Tehát nem eredményezhet ez még nagyobb munkaerőhiányt? Nem vonzhatja el a munkahelykeresőket?
Dehogy nem. Tehát ez jelenleg a globalizációnak az egyik hátulütője, hogy ugye most már megvan a lehetőségünk arra, hogy gyakorlatilag bármelyik országban elhelyezkedjünk. Egyrészt azért is, mert hogy sokkal könnyebb és elérhetőbb lett az utazás, és akár bármelyik országba is hajlandóak az emberek egy jó állásért mondjuk kiutazni, de ugyanakkor az internet az megkönnyítette a munkavégzést is. Jó, mondjuk az, hogy valaki heggesztő szakember, azt nem fogja tudni online végezni, tehát azért fizikailag el kell költözzön, vagy ott kell legyen, ahol a munkavégzés történik. Viszont az internet az megadta a lehetőséget arra, hogy például online, otthonról, home office-ból, remote-ban dolgozzunk. És ebből a szempontból ugye itthonról tudunk egy amerikai vállalatnak, vagy egy akármilyen ázsiai országban lévő cégnek dolgozni. Ugyanakkor hát nem véletlenül van az, hogy rengeteg amerikai cégnek például az IT supportja, stb. Az Indiában van. És ez teljesen rendben van, tehát teljesen működőképes. Itt ugye lehet, hogy ez a probléma, amit említetted, felerősíti ezt a jelenséget, vagy ezt az elvándorlást, pont amiatt, hogy akkor elérhetőbb lett a fiatalok számára az is, hogy lássák azt, hogy külföldön milyen lehetőségek vannak. És az, hogy ez mennyire reális, hogy mennyire jobb az életszínvonal, mennyire jobbak a kereseti lehetőségek, az vitatható, és lehet, hogy ki is térünk még ma este erre. Viszont ugye van egy összehasonlítási alap, tehát hogy én tudom azt, hogy abban a munkakörben, amit én végzek, azért mondjuk külföldön, akár egy szomszédos országban, Magyarországon, akár mondjuk, hogyha az Egyesült Királyságról beszélünk, hogy abban a munkakörben ott hogyan keresnek, vagy milyen körülmények között tudnak dolgozni a velem egy szakterületen tevékenykedő munkavállalók. És akkor már ugye természetesen vonzóbbá tud válni egy olyan közeg, egy olyan környezet, hogyha azt látom, hogy jobban keresnek, jobbak a körülmények, jobb juttatások vannak, hosszú távon jobb eredményeket lehet elérni, jobb fejlődési lehetőség van, és ez ugye azzal jár, hogy akkor nagyon sok fiatal ezzel él is, és nem hiába van az, hogy jelenleg például évente nagyjából 115 ezer fiatal megy külföldre Romániából, ami nagyjából a tavaly csúcsosodott, tehát igen, beszélünk arról, hogy a 40 év fölöttiek most eddig nem látott mértékben, vagy legalábbis az elmúlt 10-15 évben nem látott mértékben kezdenek visszaköltözni Romániába, de hogy tavaly volt az elmúlt 10 év rekordja is mondjuk az elvándorlás szempontjából, és ez mind a fiatalok körében, és mind a szakképzett, vagy vagy azoknak a körében, akik mondjuk jó szakemberek tudnának lenni itt az országban. Nem mindeddig, tehát hogy ebben a 115 ezer emberben van olyan is, aki szakképzetlen munkát megy végezni külföldön, viszont nagyon jó szakemberek is távoznak az országból.
És akkor érkezzünk meg a felvezetőben is említett témához, hogy egy fórumot szeretnének létrehozni, amelynek az a célja, hogy hazahozza a fiatalokat. Meglátásod vagy akár tapasztalatod alapján mennyivel érzik magukat nagyobb biztonságban a fiatalok, már hogyha egyáltalán feltevődik ez a kérdés, hogy biztonságban érzik, vagy inkább biztonságban érzik magukat, hogyha valamilyen tanácsadáson vagy beszélgetésen részt vehetnek az adott vállalat vezetőjével, vagy esetleg végig követhetik egy napját, ugye ez a shadowingként ismert tényező.
Mindenképp úgy gondolom, hogy a szakemberekkel való találkozások, beszélgetések, azok nagyon jók tudnak lenni, és adnak egyfajta biztonságot, vagy egy pozitív visszacsatolást, és itt a saját életpályámra is, hogyha visszagondolok, akkor azokban az időszakokban, amelyeken az egyetem melletti extra tevékenységek során eljutottam olyan közegekbe, ahol mondjuk tényleg Európa szintű vállalatnak, tehát nemzetközi vállalatnak az igazgatójával sikerült beszélni, és nekik tartottunk mondjuk egy-egy bemutatót, egy-egy esettanulmány versenyen, és jött részükről akár építő jellegű kritika, akár egy pozitív visszacsatolás, azért ezek azok az élmények, amelyekre, hogyha visszagondolok, akkor az egyik legjobb, vagy a leghitelesebb visszacsatolást jelentették. Ugye egy olyan szakember részéről, akire mondjuk felnéztünk, vagy akiről úgy gondoltuk, hogy már valamit bizonyított. Az ők szavuknak nagy súlya volt akkor, amikor akár tanácsot adtak az életre nézve, vagy a szakmai pályánkra nézve, akár az akkor megvitatott esettanulmány, vagy vállalati szituáció kapcsán bármilyen tanácsot mondtak, azok még mindig ott vannak, és emlékszek rájuk. Például volt az E.ON egykori vezérigazgatója, legalábbis az E.ON Business Services Kolozsvár egykori igazgatójának volt egy olyan bemutatója, ahol mondta, hogy a jó és a rossz vállalat közötti különbséget az alkalmazottak jelentik. Tehát az, hogy kidobhatod az ablakon az összes folyamatleírást, az összes struktúrát, az összes bármit, hogyha egyszer azok az alkalmazottak, akik ott vannak a vállalatnál, azok nem motiváltak, nem fegyelmezettek, stb. Tehát, hogy a jó és a rossz vállalat közötti különbséget az alkalmazottak teszik. Tehát ezek mindenképp olyan lehetőségek, vagy olyan beszélgetések, amelyekre emlékszem én is, és biztos vagyok benne, hogy ezzel a velem egykorú fiatalok is így vannak. Tehát mindenképp úgy gondolom, hogyha sikerül megteremteni a kapcsolatot a vállalatvezetők, munkaadók és a fiatalok között, az egy plusz lehet. A kérdés az, hogy vajon ebben gyökerezik-e az, hogy az emiatt tehát ennek a hiánya eredményezi azt, hogy egyre többen kivándorolnak.
De részben segíthet ez megfordítani a kivándorlás tendenciáját? Tehát részben, hangsúlyozom, haza tud hívni fiatalokat? Tehát van egy felület, ahol a kereslet találkozik a kínálattal, azaz élő kapcsolatot lehet létesíteni a vállalat vezetőkkel, akik bemutatnak egy álláspozíciót akár, és arra azt meg lehet pályázni, tehát egy ilyen felület valamelyest bizonyos szinten tudja ellensúlyozni a kivándorlást, vagy még egyszer segíteni a hazaköltözést?
Mindenképp tudna segíteni. Az, hogy milyen mértékben azt nem tudhatjuk. Itt is a saját életemre tudok visszatekinteni, hogy én is önmagam eljátszadoztam azzal a gondolattal, hogy ugye külföldön tanuljak tovább, külföldön próbáljak meg szakmailag elhelyezkedni. Aztán ennek több oka is volt, amiért úgy döntöttem, hogy itthon maradok. Az egyik az, hogy hogy a szeretteimhez túlságosan ragaszkodtam ahhoz, hogy távol tudjak lenni. A másik meg az, hogy úgy gondoltam, hogy hosszú távon, hogyha én mindenképp úgy tervezem, hogy visszajövök, és szeretnék itt lenni, akkor itt is lehet olyan közegben tevékenykedni, ahol lehet tanulni, lehet fejlődni, lehet teljesítményt elérni, tehát itt is meg lehet találni. Lehet, hogy nehezebb, lehet, hogy munkásabb, de hogyha hosszú távon én abban gondolkodok, hogy csak is Romániában szeretnék majd letelepedni, családot alapítani és leélni az életemet, akkor úgy gondoltam, hogy azon nem tud olyan sokat segíteni mondjuk egy-két-három évnyi külföldi tanulás, tehát nem leszek annyival jobb szakember, hogy megérje ezért kimenni, és kint tölteni azt az időt, és elszakadni mondjuk ettől a közegtől networking szempontjából. Mert hogy valljuk be, nem elég az, hogy valaki jó szakember, attól is függ, hogy milyen közegben van, hogy milyen közegben tudja az ő talentumait felhasználni, és az ő szakmai tudását gyakorlatba ültetni.
Nagyon érdekes, amit itt mondtál, a közeg, és kicsit eltérnék ettől a felülettől, ami összeköti a vállalatvezetőket és a potenciálisan hazaköltözni vágyó fiatalokat, akik itthon vállalnának munkát, hogy mi lesz a digitális nomádok sorsa, mert ugye azt is látjuk, hogy egyre inkább vissza kell kerüljenek az irodai környezetbe, ha nem is úgy, mint a koronavírus járvány előtt, hogy heti 5 napot, heti 40 órát, kinek hogy tetszik, hanem ilyen hibrid üzemmódban, hogy 2 napot otthon, 3 napot az irodában, vagy fordítva, de hogy valamilyen felállásban vissza kell térni az irodába, tehát megszűnhet az a munkavégzési forma, hogy teljesen el vagyunk távolodva az irodától, és akár a földnek a másik részén vagyunk?
Hát ez ugye jelenleg pont úgy gondolom, és úgy látom, hogy ezzel kísérletezünk. Tehát volt egy olyan időszak, amikor rá voltunk kényszerülve arra, vagy rá voltak kényszerülve a vállalatok arra, hogy szabad kezet adjanak, és hogy otthonról tudjanak dolgozni, vagy a világ bármelyik részéről tudjanak dolgozni a munkavállalók. És hát ezt volt, aki nagyon ügyesen ki is használta abból a szempontból, hogyha tehette, akkor mondjuk elköltözött egy egzotikus helyre, és onnan dolgozott. Viszont megfigyeltek egy olyan tendenciát, hogy a hatékonyság az lehet, hogy nem volt éppen olyan jó, vagy a vezetőségnek a kontrollja, az gyengült, és nem tudta annyira monitorizálni a teljesítményét a munkavállalóknak, ezért vezették vissza egyre többen, és hát erről például Elon Musk is nyilatkozott, hogy ő is visszatelepíteni az embereket az irodákba, mert hogy sokkal nagyobb a kontroll a munkavállalók fölött, és hát úgy jobban lehet mérni a teljesítményüket. Tehát úgy gondolták, hogy ezt a teljesítmény csökkenést, vagy hatékonyság csökkenést az otthoni munka eredményezte. Ez is vitatott volt, mert hogy más felmérések szerint nagyon sokan pont emiatt nem tudták a vonalat meghúzni mondjuk a magánélet és a munkavállalói létük között, és akkor ráébredtek arra, hogy valójában sokkal többet dolgoznak akkor, amikor otthon vannak, mint akkor, amikor bent vannak az irodában. Tehát aki bent van az irodában, az meg lehet az, hogy mondjuk találkozik egy kollégával, még elbeszélgetnek, stb. Otthon pedig ez nem volt. Viszont az is lehetett egy forgatókönyv, hogy az, aki otthon volt, az igazából kiélvezte azt, hogy nem nyithat rá soha a főnöke, nem lehet a felettesének az ellenőrzése alatt, és hát akkor hátra dőlve a munkáját igazából, amit el tudott volna végezni mondjuk egy óra alatt, elvégezte 2-3 óra alatt, és ezt nem tudta senki lemérni, és nem tudta felelősségre vonni ezért senki.
Véleményed szerint vissza lehet terelni az embereket az irodába a koronavírus járvány jelentette digitalizáció után?
Egyrészt igen, Másrészt meg nem, szerintem mindenképp van jövője a hibrid munkavégzésnek, tehát az is egy lehetőség lehet, hogy akkor ugye félig bentről a munkahelyről, az irodából végezni a munkát, félig otthon, mert hogy mindkettőnek megvannak az előnyei, hátrányai. Például az irodai munkának ott vannak a kollégák, mégis találkozunk emberekkel. Egy idő után az otthoni munkavégzés az mondjuk magányos tud lenni, és ezt sokan megfigyelték, és erről készültek tanulmányok is, hogy sokkal zárkózottabb lettek ennek során a munkavállalók, hogy akkor ők ugye otthon el voltak a saját kuckójukban, nem kellett interakcionálni más munkavállalókkal, kollégákkal, és hát akkor önmagában zárkozottabbak lettek. Ezt észlelve nagyon sok munkavállaló elkezdte pont igényelni azt, hogy visszamenjen az irodába, és így végezze a munkáját. Tehát megvan ennek is a szépsége. Ugye, hogyha mondjuk az irodától távolabb lakunk, távolabb élünk, akkor ott van az, hogy megspóroljuk azt az utat, és lehet, hogy naponta egy, másfél, vagy akár két órát is megspórolunk azzal, hogy nem ülünk a forgalomban, ezzel pedig környezetbarátabbak vagyunk, mert hogy a dízelautónkat nem kell végig puffogtassuk a városban, az állóforgalomban, úgyhogy mindkettőnek megvannak az előnyei és hátrányai, és én a kulcsot valahol az arany középútban látom, hogy kihasználjuk az előnyeit az otthoni munkavégzésnek, és egyensúlyban tartjuk azzal, hogy néha azért tartunk egy-egy fizikai találkozót is, és erre is az utóbbi időben egyre több példát láttam.
Térjünk vissza a műsor folyamán már említett felületre, mégpedig, hogy ahol találkozhatnak a munkahely keresők, a hazaköltözni vágyó fiatalok és a vállalatvezetők, és munkakörökről beszélhetnek, elhelyezkedési lehetőségekről beszélgethetnek, és konkrét ajánlat is születhet munkahelyre. De mint közgazdász, hogy látod, még mi kellene ahhoz egy ilyen felülethez, hogy minél jobb, minél hatékonyabb legyen?
Hát, hogy a felület hatékonyabb legyen, és jobban tudjon működni, arra rengeteg opció van, tehát itt mindenképp azt látnám, hogy minél inkább relevánsabb szűrők legyenek, és ezt a szűrőt, ezt nem úgy értem, hogy akkor nekünk kelljen, nekünk is lehet lehetőség, mint mondjuk állást kereső munkavállaló, hogy akkor legyen lehetőségünk a mi érdeklődési körünk, a mi végzettségünk szerint szűrni, viszont hogy maga egy algoritmus a háttérben nekünk releváns állásajánlatokat ajánljon, illetve tehát a munkaadó vagy munkáltatónak is olyan keresési találatokat adjon, amely jelentkező mondjuk megfelelő lenne arra a pozícióra. Itt inkább, tehát maradjunk abban, hogy egy ilyen felülettől nem várnék el csodákat. Tehát nem tenném fel tétként azt, hogy na most ez fogja megfordítani ezt a jelenséget, és akkor egy ilyen platform az megoldja az összes problémát, és akkor azok, akik eddig kint voltak, azok most vissza fognak jönni, mert hogyha például az én példámból indulunk ki, akkor ugye én azt mondtam, hogy azért, mert nem fogok tudni egy olyan kapcsolati hálót kiépíteni mondjuk külföldről, amit majd tudjak hasznosítani 2-3 év múlva, amikor visszaköltözök, akkor hogyha mondjuk ez egy nagyon jó platform, akkor ezt ki tudja küszöbölni, tehát ez akkor lehet, hogy nekem egy olyan biztonságot nyújtott volna, hogy hát mégis akkor kimegyek 2-3 évet tanulni, és visszajövök, mert hogy egy ilyen platform segítségével könnyebben ki tudom építeni ezt a kapcsolati hálómat, mint például nélküle. Tehát, hogy lehet, hogy egy ilyen fordított hatást is ki tudna váltani, viszont a helyzet az, hogy a fiatalok körében a legutóbbi felmérések szerint 33%-uk azt válaszolta, hogy azért vándorol ki, mert hogy itt az országban túl nagy a korrupció, és nem bíznak az államnak az intézményeiben és önmagában az államban, és egy másik 30%-a, tehát itt már ugye beszélünk a válaszadóknak a 60%-áról, azt mondta, hogy túlságosan alacsony a színvonal itthon a nyugatibb vagy fejlettebb országokhoz képest. Na hát úgy gondolom, hogy itt van a kutya elásva, itt van a valódi probléma, amit meg kellene oldani. Tehát az, hogy egy ilyen platform létezik, nagyon jó, tud segíteni, és elő tudja mozdítani azt, hogy jobban elhelyezkedjenek, könnyebben elhelyezkedjenek, a saját szakterületükön helyezkedjenek el a fiatalok. Tehát semmi kétség afelől, hogy ez tudna segíteni. A kérdés csak az, hogy ez milyen mértékben válasz a jelenlegi problémákra. Természetesen minden kicsi számít, tehát meg kell tenni minden kis lépést, ami segíteni tud abban, hogy itthon maradjanak a fiatalok, itthon maradjanak a szakemberek, és itt hasznosítsák azt a tudást, amit megszereztek, amit kialakítottak. Mert ez az országnak a jövője, bármilyen országról legyen szó, hogyha a fiataljait meg tudja tartani, ezeket tudja képezni, tud állást biztosítani, karrier lehetőséget nyújtani, akkor az egy államnak a legbiztosabb alapköve. És egy ilyen platform az kétségkívül ezen tud segíteni. Az, hogy ez ugye milyen mértékű, azt ki kell próbálni. Mindenképp nincs kérdés afelől, hogy ez hasznos-e vagy sem, de nem biztos, hogy ez a legeslegnagyobb probléma, amire megoldást kell találni.
Mert hogy ott van a bizalom és a korrupció kérdése is.
Így van.
Legyen akkor ez a zárszó. István, elérkeztünk a műsoridőnk végéhez. Köszönjük, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdésekre.
Én is köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a Digitális Világ, benne Fábián István közgazdásszal, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar magyar intézetének társult oktatójával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra!
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.